Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a Lépcsők mai adásában. Farkasi Baja Mária, pszichológus lélekvezető vagyok. Beszélgető társam Szilágyi Réka, pszichológus. A technikusunk pedig ma este Pál Völgyi Sándor. Folytatjuk az elmúlt alkalommal elkezdett témánkat, vagyis a kiskamaszkor elengedési nehézségeiről lesz szó. Erről fogunk beszélgetni. Hogyan segíthetjük, hogy ami ilyenkor jó lenne, hogyha megtörténne a gyermekekben, az történjen is. Szeretettel köszöntelek, Réka.
Szeretettel köszöntelek én is, Ibolya, és a hallgatókat is.
Azt hiszem, hogy onnan egy kicsit, hogy hozzam is a múltkori adásunknak a témáját, ahol elég jól időztünk Ildikóval. Ott elsősorban arra tértünk ki, hogy mennyire nagyon fontos ebben az életkorban az, hogy a gyermekeknek megmaradhasson az a tiszta képzete, mind az életről, mind a jövőről, mind önmaguk lelkiségéről, ami bizony mindenféle próbáknak van kitéve ebben az időben. Különösen is ki van téve annak, hogy megjelennek a nemiségnek az erőteljesebb jelei, és ugyanakkor a szeméremnek az erősödése is ezzel párhuzamosan, és ezt a korábbi korokban gyönyörűen szimbolizálta az, hogy ahogyan növekedtek a gyermekek, vagyis pont a kiskamaszkorban a lányok szoknyája elkezdett hosszabbodni, a fiúk nadrágja is hosszabbodni. Ez jelentette, hogy most már ők nem gyermeki minőségben vannak jelen a közösségben, hanem bizony fontos lenne, hogy igazán nővé, illetve férfivá tudjanak válni. Ami hogyha elmarad, hogyha nem tudjuk segíteni, akkor olyan fals módokon, ugye ma pont az ellenkezőjét figyeljük meg, hogy a lányoknál még rövidebb szoknyát, most az új divat szerint még rövidebb trikót óhajtanak ebben a korban, hogy most már még a hasuk is kint legyen belőle, és valahogy mélyebbre szorítódik ez a vágy, hogy szeretném tisztán megélni a saját vágyaimat, jövőről alkotott elképzeléseimet, és így a nememmel kapcsolatos nézeteimet, elképzeléseimet is. Nagyon távol kerül egymástól az a fajta elvárás, amit valahol az egyházi hagyomány is képvisel, illetve ami a mindennapjainkban megjelenik. Ez a szülőknek is hatalmas kihívást jelent, hisz ott állnak szinte tehetetlenül kiszolgáltatva, hogy vajon hogyan is fogom én itt megtalálni azt a helyes utat, helyes hangot a gyermekemhez, amire bizony szüksége lenne. Te mit gondolsz ezekről, Réka?
Szerintem itt nagyon jelentős az a feszültség, ami a gyereken belül van ebben az időszakban. Úgy, ahogy mondtad, hogy egyrészt van egyfajta elrejteni akarást, vagy egy szégyenlőség, egy szemérmesség, hiszen ezek a változások újak, tehát mindez a fizikai, testi változás, amin keresztül megy ilyenkor, akár egy fiú, akár egy lány, az igenis új, főleg, hogyha ez még egy olyan időszakban is történik, ami még korábban van mondjuk most, mint 10-20 évvel ezelőtt, tehát nagyon sokszor ezt egy olyan tehát a fizikai érést, a lelki érést még nem tudja utolérni. Ugyanakkor viszont a másik jellegzetes jellemzője ennek a kornak az, hogy a gyerek elkezdi keresni a mintákat, a példákat, akiket utánozhat, akik akik valamilyen szempontból megtestesítik azt, amivel ő a jövőben, vagy amivel szeretne azonosulni. És hogy itt szerintem itt kerülhet nagyon konfliktusba ez, amit most leírtál, hogy egyik oldalról van egyfajta ilyen félelmetessége, meg újdonsága ennek az összes változásnak, amit nem feltétlen raknak kirakatba. Ugyanakkor nagyon sok trend, meg mostani stílus, ami pont ezt a menőséget, a mintákat képviseli, az meg pont az ellenkező irányba megy. Tehát ennek a feszültsége biztos, hogy jelen van szerintem.
Illetve ugye nekem az is nagyon erősen eszembe jutott, ahogy a szülőknél is megjelenik egy kettős magatartás. Egyrészt minden áron azt erősítik a gyermekben, hogy ő még csak maradjon gyermek. Mintha kicsit vakok akarnának rá lenni arra, hogy most már igenis elkezdett a kislányom nővérni, a fiam férfivá, és hogy nekem ezt lenne kötelességem, mint egy segíteni ezt emelni benne. Ehelyett egyrészről ezt bagatalizálják nagyon sokszor a szülők, lekicsinyítik, másrészről viszont elvárnák, hogy a gyermekük igenis tudja kezelni ezeket az új fizikai érettségbeli határaikat. Ez így aztán végképp nagyon nehéz a gyermekeknek, mert hogy most akkor, ha gyerek vagyok, akkor miért is nem mutogathatnám én a hasamat, vagy bármit. Ha meg nem vagyok gyerek, akkor miért nem tudtok engem úgy tisztelni, hogy például nem nyitjátok rám az ajtót, vagy segítitek azt, hogy valahogyan belőlem azt a gyengéd nőiséget és a hölgynek járó hódolatot is megkaphassam. És a fiúknál ugye ilyenkor jelenik meg a két nem közt is az a feszültség, hogy szemben állnak egymással. Hogy már nem az a jó pajtás, jó fej, hanem ugye a fiúk elkezdik a lányokat kényeskedőknek nevezni, a lányok pedig szenvednek a fiúknak a nagyon sokszor tolakodó erőszakosságától. Ahelyett, hogy itt nekem meggyőződésem, hogy ha a lányokban segítenénk azt, hogy neki igenis az egy nagyon, nagyon előremutató, egész életre szóló támasz lehet, hogyha ő mer gyenge és gyengéden figyelmes lenni, és kéri is a körötte lévő férfiaktól, hogy mint egy védelmező erő legyenek jelen, akkor ez a fiúkból is elő tudja hívni ezt a fajta lovagiasabb természetet, de hogyha senki nem törődik ezzel, akkor bizony pont az ellenkező irányt veszik, mert a lányok úgy élik meg, hogy akkor most nekik erősnek kell lenni, és meg kell védeni a saját határaikat, a saját mindenféle szemérem és egyéb határaikat is. A fiúk pedig úgy gondolják, hogy nekik még erőszakosabbnak kell lenni, mert így a lányokkal valahogy sehogy sem tudnak zöldágra vergődni. Tehát mindenki pontosan abba az irányba megy, ami felé meggyőződésem, hogy zsákutca, és aztán később ennek a talaján keletkeznek nagyon komoly, akár nem identitásbeli zavarok is, másrészt meg nagyon komoly szerepzavarok.
Szerintem tehát a szülők se találják magukat egyszerű helyzetben ebben az időszakban, mert egyrészt, igen, egyik oldalról amiatt, mert szerintem sokszor bármilyen felnőttnek nehéz visszaidézni az, hogy milyen is volt ennyi idősen, és hogy milyen érzései lehetnek a saját gyerekének, hogyan éli meg mindezt, ami történik benne. Másik meg, hogy olyan témákról kéne beszélni, vagy kezdeni valamit, amik adott esetben kínosak a szülőknek is. Főleg akkor, mert hogyha adott esetben nem is kínosak, mert bizonyos szülők azt mondják, hogy hogy tudják a fontosságát, és igenis szeretnének mondjuk az egész nemi érésről, akár a szexualitásról is mindenről beszélni a gyerekeikkel, de maguk se tudják, hogy ennek mikor lenne az ideje helyén való, hiszen adott esetben mondjuk egy 9 éves gyerekről beszélünk, vagy 9-10 éves, tehát hogy ez az előretolódás szerintem még inkább zavarba ejti a szülőket, tehát hogy amúgy, az amúgy nehéz időszakot is még nehezebbé teszi, illetve az, hogy ez az egész változás egészen gyorsan történik, és azért itt még nem a kamaszkorról beszélünk, tehát hogy a gyereknek is nagyon sokszor irreális vágyai vannak, tehát hogy a kamasz ugye egyenlő akar, tehát felnőtt akar lenni, egyenlő akar lenni a szülővel, a felnőtté válásra törekszik. Azzal szemben a kiskamasz az, ahogy mondtam, mintákat próbál követni, és inkább van egy ilyen modell a fejébe, hogy ő milyen is legyen, tehát mint hogyha ő kamasszá szeretne válni, de hogy ez olyan vágyakkal is jár, amik irreálisak, tehát amit nem is tudna megtenni a gyerek, tehát hogy mit tudom én, olyan dolgokat csinálhasson, mint a 18 évesek, ezekre a képessége sincsen meg sokszor. Tehát, így hogy van. Ezek az önállóságra való törekvések biztos nehéz megtalálni, hogy mi az, amiben igenis nagyobb szabadságot és önállóságot kéne adni a gyereknek, és mi az, amiben tartani a realitást, hogy ez még mindig nem, ehhez ő még mindig kicsi.
Nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert így körvonalozódott bennem igazán tisztán, hogy talán ott téveztünk mi igazán nagy célt, és a mi általunk a gyermekeink is, hogy a gyermek is és a szülő is azt tartja a legfontosabbnak, hogy kifelé, a közösség felé, hogy tudom megszabni azokat a határokat, illetve a gyermek, hogy tudom átlépni a szüleim által teremtett határokat, ami a korábbi társadalmi mintákban viszont úgy nézett ki, hogy belül volt szükséges olyan határokat átlépnie a gyermekeknek, amikből viszont rengeteg énerőt tudtak szerezni. Tehát például ugye esetleg egy 12 éves kislány, hogyha nem tudott bizonyos dolgokat megcsinálni a konyhában, akkor az már neki szégyen volt. 14 éves korára, ha ő nem tudott olyan rétest nyújtani, ami sehol sem szakadt ki, hát akkor őt nem vették be, úgymond a 14 éven felüliek közösségébe. Tehát olyan határátlépésekre serkentették a lányokat, fiúkat, amik bizony küzdelmet jelentettek, és ebben a küzdelemben, amit te mondasz, az irreális elvárások szépen a helyükre kerültek, hogy de jó, hogy még nekem nem kell azt tudni, amit esetleg egy 14 évesnek, mert hogy még van rá időm, hogy majd alkalmassá válhassak erre. Én ezt hiányolom nagyon, hogy ugye mivel a mai napság csak fejben próbáljuk meg növeszteni a gyermekeinket, vagy izmokban, vagy éremgyűjteményekben, vagy nem tudom mikben, amik mégsem egy belső énerővé válhatnak, ezért hatalmasan megnehezítjük az ő dolgukat. Hisz ha ez a fajta növekedési lehetőség és határkitolási lehetőség lenne ott számukra, akkor ők maguk tudják megtalálni, hogy hol is tartok én éppen most. Hogy jó, igen, jó az a minta, de mi nem jó nekem abban a mintában. Hogy vajon hová fog vezetni majd később az a minta, hogyha én ezt követem. És bizony erről jó lenne, hogyha a szülők is beszélnének velük, illetve amit te mondtál, ott van még egy hatalmas probléma, én ott látom valóban, hogy mivel rendezetlenségek vannak a szülőkben is, ugye számos esetben a női nemnél azt látom, hogy mondjuk ráadásul most már annyira korán tényleg megjelenik a menstruáció a lányoknál, hogy az anyukák, na, te jó Isten, mintha valami csapás érte volna azt a kislányt, és nem arról beszélnek, hogy hát igen, egy olyan korban élünk, amikor te már fizikailag, biológiailag ennyire milyen jó, hogy itt tartasz, persze, ugyanúgy, mint más egyéb növekedésbeli dologban is, ha valamit megkaphatok, és a határok tágultak, hát bizony az kellemetlen kötelezettségekkel, önmagadról való gondoskodással is jár, és ez gyönyörűen szimbolizálja itt ez a történés a lányoknál. Ugyanakkor a férfiaknál pedig azt tapasztalom, hogy sajnos az apáknál a szégyenérzet az többnyire nagyon kizökkenten működik, mondhatnám így. Tehát általában véve a férfiak hajlamosabbak arra, hogy büszkék legyenek a fiúknak erre a fajta érettségére, mintha most akkor elindulna a vadász szezon, vagy én nem is tudom micsoda, és jaj, de jó, mert ettől leszek férfi. Tehát túl hangsúlyozódik a nemi érésnek a férfiasságban betöltött szerepe. A nőknél lejjebb vivődik, a férfiaknál pedig érzésem szerint indokolatlanul feljebb. Ez viszont egyik nemnek, az meggyőződésem, hogy ez egyik nemnek sem jó. És ebből... Igen, mondjad?
Nem, mondjad.
Nem, hogy ebből adódik az is, hogy akkor a fiúk elkezdenek úgy kakaskodni, ami pont olyan területekre érvényes, ahol azt mondjuk, hogy most ezt minek? A lányoknál pedig elkezdődik egy olyan nagyon, hát mint egy belső tabuképzéshez tudnám hasonlítani, mintha a saját nememhez való viszonyomat is kicsit elkezdeném tabuként, és a szemérmemet is, a szégyenlőségemet is tabuként kezelni. Azért, mert nem tudok vele mit kezdeni.
Igen, szerintem minden irányú eltolódásra van példa, mert most nekem a fejemben vannak olyan családok is, ahol meg pont azt a túlzást érzem, hogy na itt azért mégiscsak egy az érésének az elején tartó lányról van szó, és nem pedig egy nőről, és hogy hirtelen rázudítani ezt az egészet, és az összes elvárás, és hogy akkor innentől kezdve, hogy megmintett, mint hogyha az anyuka egy barátnőt találna magának. Uh-huh. Ez se tartom helyesnek. Hát. Tehát, hogy mind nyilván itt is az arany középút, hogy ne tabukról legyen szó, ne túlzásokról, hanem egész egyszerűen egy olyan változásról, amiről lehessen beszélni, lehessen megosztani, ahol a szülők biztos háttérként ott vannak, és a gyerek érezze, hogy lehet hozzájuk fordulni, viszont nem tolakodóak. Tehát, hogy ez az egyensúly
az, ami... Igen, hisz ez már sokszor visszatér, tehát jelzi, hogy eléggé széles körű problémát tud okozni az, amikor a szülő barátként, barátnőként kezeli a gyermekét. A gyermek fordulhat így, az bár ott is ugye azt mondjuk, én úgy gondolom, hogy én magam is most eszembe jutottak olyan helyzetek, amikor bizony azt mondtam, ott már mondjuk inkább a serdülő gyerekemnek, hogy légy szíves, ezt legközelebb csak a barátoddal beszéld meg, ugyanis ha nekem mondod el, akkor lehet, hogy én itt olyan határokat fogok neked szabni, amit te indokolatlanul túl keménynek érzel. De valahol meg azt is éreztem ebben, amikor megosztott velem olyan információkat, amit érzésem szerint egy baráttal igen, de szülővel nem, akkor valahol, mintha erre szólított volna föl, hogy nem tudok elég erősen a saját viselkedésemnek határt szabni, az szerint az erkölcsi, etikai mérce szerint, ami viszont ott van bennem, és ezért, mint egy ilyen segélykiáltásként mondom el a szülőnek, mint egy havernak, várva azt, hogy majd ő ezt helyettem megteszi, és akkor nem nekem kell ezt tennem.
Hát szerintem itt lehet, hogy az ilyen helyzetekben arról az ilyen ide-oda billegésről van szó, ahol egyszerre vannak jelen ezek az ilyen önállóságra való törekvések, és az, hogy én egyedül oldjam meg, és egyre inkább autonómabb és felelősségteljesebb legyek, illetve meg nyilván több joggal is rendelkezzek, de a másik oldalról meg az, hogy itt egy nagyon nagy váltásról van szó, tehát hogy a gyerek világból átlépni ebbe a, nem tudom, olyan ez, mint valami a gyerek és a felnőtt közötti világ, egy ilyen határvonal, nagyon sok eszközét elveszíti a gyerek, tehát a játéktól kezdve annak a feszültség levezetését, elaborációját mindenével együtt, tehát hogy itt egy ilyen nagy világugrásról van szó, és szerintem sokszor találhatja magát eszköztelenül a gyerek, és visszanyúlhat olyan működésekbe, ahol nem én vagyok az, hanem mondja meg nekem a szülő, hogy akkor itt most hogyan is, és mit kell, és hol van a határ.
Megint nagyon jó, amit mondasz, bocsánat, Réka, fejezd be nyugodtan.
Nem, csak annyit akartam mondani, hogy szerintem ez teljesen a korral jár, tehát hogy ez normális, hogy ez nem egy stabil egyensúly, hanem van benne billegés.
Ez így van, és akkor nekem megint az jutott eszembe, hogy ugyanakkor ennek a kornak lenne az a nagyon hosszú távon áldásos feladata, hogyha lehetne a tevékenységeket játékká tenni. Tehát igenis, én úgy gondolom, hogy egy kislány azt fantasztikusan élvezhetné, ha egyáltalán tere lenne hozzá, ha nem mindig csak tanulnia és elsőnek lennie, és nem tudom mit tennie, lenne fontos, hanem ha ő tényleg teret kaphatna ennyi idősen, mondjuk akár a konyhában, akár egyéb más háztartási, házkörüli dolgokban, akkor ő ott fantasztikusan élvezné azt, hogy én most azt játszom, hogy. Én most azt játszom, hogy főzök. De most már tényleg főzök, csak mégis most ezt játszom, hogy főzök. Most az jutott eszembe, ugye, hát talán tudják, a hallgatók talán nem, hogy nekem fiaim vannak, de most éppen az jutott eszembe, amikor az egyik fiam kiskamaszként várt bennünket az ősember lepényével este otthon. Hogy ő most ezt tanult a történelemből. És akkor ő most készített nekünk ilyen lepényt. Annyira szívet melengető volt, hogy természetesen leküzdtük a mindenféle lehetetlenség velejáróját, mert hogy ő itt most tényleg meg akarta mutatni, hogy ő is már akkora férfi, hogy oda tud tenni valamit az asztalra, hát ha az ősembernek ment, akkor neki is menni fog. És hiszem, hogy itt ebben a korban lenne erre lehetőségünk, hogy aztán ne a kellekben, muszájokban bele szürkülve, elerőtlenedve küszködnénk a mindennapjainkkal, hanem oda kerülhetne ez a fajta játékosság is. És most arra kérem a hallgatókat, mivel élőadás vagyunk, lehet bennünket a 0613740904-es számon hívni, még egy kis szusszanásnyi időt is adunk, amíg zenét hallgatunk, és aztán folytatjuk. Teremtsd bennem tiszta szívet, Úr, az erősséget újítsd meg bennem. Szeretettel köszöntöm a közben adásunkhoz kapcsolódott hallgatóinkat. A Lépcsők adását hallják, Farkasi Baja Mária vagyok, pszichológus lélekvezető, és beszélgető társam Szilágyi Réka pszichológus. A kiskamaszkor elengedési nehézségeiről beszélgetünk, ahol eddig főképp arra próbáltuk irányítani a figyelmet, hogy milyen nehéz ilyenkor a testi, fizikai változásokkal megküzdenie mind a gyereknek, mind a szülőknek, illetve a nemi szerepekből adódó, nagyobbnak érzem magam, de közben kisebbnek érzem magam, és szeretnék még gyerek lenni, de közben szeretnék azzá válni, aki kivé is keresi a mintákat, ahogy te mondtad. Jó? Úgyhogy innen folytatnánk.
Nekem közben eszembe jutott ott az utolsó gondolatnál, ahol abba hagytuk, hogy szerintem ez az az időszak, most elsősorban így a lányok vannak a fejembe, ahol tényleg a játékot felválthatják ilyen különböző nem tudom, hogy mondjam, szenvedélyek, szerelmek, amik tevékenységekre értem. Tehát, hogy ez az az időszak, amikor a gyerekek úgy igazán meg tudnak találni például egy sportot, vagy igazán meg tudnak találni egy hobbit, ami, ahogy mondtad, lehet a főzés is, tehát, hogy szerintem nagyon sokan ilyenkor elkezdenek tevékenykedni a konyhába, vagy elkezdenek alkotni, tehát most a lányok elkezdenek ilyen különböző kreatív gyöngyfűzés, varrás, szövés, ilyen-olyan kreatív dolgokat csinálni. Nem tudom, a fiúknál van egy példa van a fejemben, hogy a bicikli szerelés és alkotás, és összerakni valamit, ami gurul, de hogy igazából, tehát hogy ez úgy valahol mind egy típus, tehát egyfajta tevékenység, amiben úgy bele tudja tenni magát, és mert tényleg nem az a kettősség van benne, mint a játéknál, az a kettős tudat, hanem egy ott a jelenben benne levés, de hogy ugyanakkor azzal a flow-val, amivel a gyerek játszani tud.
Így van, sőt azért is lenne fontos, hogy ezeknek valóban találjunk teret, mind fiú, mind lány gyermekeinknél, mert hogy itt rögtön megjelenik az, hogy mit tettem. Nem kell úgy, mint a tanulásban mindig hosszabb távon igazolódik vissza, hogy vajon elég volt-e az az erőfeszítés, vajon jól értem-e azt az anyagot, képes vagyok-e jól megtanulni, és így tovább. És ugye ennek a kornak még mindig nagyon központi kérdése az, hogy vajon elégedett tudok-e lenni azzal, amire én ma képes vagyok, vagy kevesebbnek érzem magam, mint a többiek. És ezért bizony nagyon fontos lenne, hogy a szülők azok, akik a leginkább ismerhetik a gyermekeiknek a tehetségeit, hogy ezeket a tehetségeket, azokat a talentumokat, amiket az Isten a gyermekembe oltott, azt hogy tudom én megtámogatni ilyen apró, gyengéd, figyelmes módon, illetve ugye a férfi oldalról, hogy tudok elég erős határokat szabni annak neki gyűrköző fiú gyermekemnek esetleg. Hogy abból aztán a későbbiek során egy egész életre szóló. Tehát amit ilyenkor hobbiként megjelenik, amit te mondtál, Réka, ez nagyon szépen jelzi azt, hogy milyen irányú érdeklődése van a gyermekemnek, mik lennének azok a területek az életben, amit ő tudna majd ilyen játékos lendülettel tenni, de már felelősséget vállalva a saját szerepéért és a következményekért.
És szerintem ezt azért megtámogatja az is, hogy ebben a korban azért a gyerekek elég érdeklődőek tudnak lenni. Tehát, hogy már maguk is keresik azt, hogy amihez kedvük van.
Így van, sokszor nagyon is keresik. Itt valóban a másik, amit szem elől szoktunk téveszteni, hogy szabad legyen egy gyermeknek próbálkozni, tanuljon küzdeni, ne adja föl túl hamar. Tehát hol vannak azok a határok, amiket abban is fontos, hogy megszabjunk, hogy rendben van, hogy érdekel, de akkor mennyi idő az, amiről tudom, hogy fontos, hogy megkóstold, hogy aztán el tud dönteni, hogy ez tényleg jó-e neked, vagy sem. Hisz felnőttként azt fontos lenne, hogy tudjuk, hogy a legkedvencebb tevékenységeinknél is bizony vannak olyan rész feladatok, amiket egyikünk sem csinál feltétlenül olyan hatalmas kedvel. Hogy itt bizony a kitartásra tudom nevelni önmagamat, a gyermekemet, hogy de igen, ezek is vele járnak. És minél egyszerűbb tevékenységeken keresztül mintázza ezt a gyermek, válik benne egy belső mintává, hogy igen, ami nekem nagyon, nagyon kedvenc tevékenységem, ott is fontos, hogy tanuljak kitartani és megküzdeni. De nagyon fontos, hogy ne valami olyan téren tanuljak, amihez lehet, hogy egy-két alkalom elég, hogy kiderüljön, hogy nekem ehhez tulajdonképpen nincs adottságom. Ez az, amit mondtál, hogy itt is lehetne, hogy a fantázia, hogy én elképzelem magamról, hogy én olyan szupermen vagyok, vegyünk egy fiút, hogy akkor én most biztos, hogy le fogom gyűrni a nálam háromszor nagyobb fiúkat is, és aztán ott van, persze, hogy kiderül számára, ha elment birkózni, hogy nem fogja legyűrni háromszor akkora fiúkat. És hogy lehet, hogy ha az ügyessége nagyobb, akkor lehet, hogy valami olyan felé irányítom, ahol ezzel ki tud tűnni, mindenki jobban fog járni, és lehet, hogy nem kell nekem ott tartani őt, tudom is én, 3 hónapon keresztül, hogy de igenis, fiam, ha beiratkoztál, akkor most neked itt ezt csinálni kell egy egész fél éven keresztül.
Szerintem itt is igen, az a fontos, hogy legyen egy próbaidő, egy meghatározott idősáv, amikor eldöntheti a gyerek azt, hogy ez most tetszik-e neki, mert aztán az is lehet, hogy egy olyan tevékenységről van szó, amit soha életében nem próbált még, csak elképzelte, hogy ez tetszene neki.
Így van.
Vagy valami jó barátja jár, és emiatt szeretne menni. És akkor meghatározni egy, nem tudom, egy bizonyos számot, hogy hány alkalomra megy el, és mikor van az a pont, amikor eldönti, hogy akkor ő ezt most szeretné csinálni, vagy nem szeretné. És hogyha viszont eldönti, hogy szeretné, akkor meghozni megint egy határt, hogy akkor viszont igenis azt a fél évet végig kell, hogy járja, vagy nem tudom. Tehát, hogy meglegyen az, hogy szabad döntése van, hogy belekóstolhat, és hogy utána, ha ő határozza el, hogy csinálja, akkor meg a kitartást is tanulja. Aztán nyilván azt gondolom, hogy azért itt se kell szélsőségesnek lenni, hogyha minden nap sírva jön haza valaki, akkor nem tartani ezt, de ebben megint ott van az, hogy akár sportról, akár zenéről, akár bármilyen kreatív, bármiről legyen szó, itt már nagyon, tehát szinte most bármire gondolok, mindenképp van társas támasz, tehát hogy nagyon valószínű, hogy a gyerek is olyan tevékenységet fog keresni, ahol vannak barátok, vagy van valaki, vagy barátságot köt, és ebben a kitartásban nagyon nagy szerepe lesz ennek is, hogy mivel a kornak szintén nagy sajátossága az, hogy nagyon fontossá válik az, hogy a kortársak és a megfelelés, azt, hogy tartozni egy csoporthoz, stb. Hogy itt nagyon sokszor szerintem pont ezeken a nehézségeken, azokon a részein a tevékenységnek, ami nem annyira kedves, az segít át, hogy már pedig mindenki végigmegy rajta, és van egy ilyen csapathúzás is.
Igen, és kimondtál egy nagyon-nagyon fontos dolgot, ami el szokta kerülni a figyelmünket. Amit ha felnőttek, ha próbálták már bármiféle imamódnál például, hogyha előre meghatározom azt az időt, amíg én ebben ki akarok tartani, akkor bizony ott esetenként az utolsó 2-3 perc az valami elképesztő belső küzdelemmé válhat. Na és erre lenne szüksége igazából a gyermeknek is, hogy azért fontos, hogy előre meghatározzam, mert lehet, hogy amihez nincs kedve, vagy nincs adottsága, fogalmazunk inkább így. Ott, ha 3 alkalmat határoztam meg, de előre meghatároztam, lehet, hogy már az első alkalom felénél leszeretne jönni, de akkor azt mondom, hogy hát, oké, de megállapodtunk 3 alkalomban, akkor ez a 3 alkalom pontosan elegendő lesz arra, hogy úgy növelje az ő kitartását, én erejét, hogy utána, amikor én azt mondom, hogy fú, de büszke vagyok rád, hogy azzal együtt, hogy ilyen nehéz volt, ezzel együtt ezt végigcsináltad, és kitartottál, ez igen. Hát ez már komoly dolog. Ez már igazán nem az a kisgyerekes hozzáállás. Ezzel lesz mit kezdened. Fogod tudni az elképzeléseidet valóban az életben valóra váltani. Legtöbbször azt látom én még itt problémának, hogy ezt a fajta visszajelzést a gyermekeinknek nem adjuk meg, amikor a kitartásban ott voltak. Csak annyit veszünk le, hogy na, a fene vinné el, most akkor hála Istennek végre túl vagyunk rajta. Pedig ezek legalább olyan fontos tanulási folyamatok a gyermek számára, mint az, amikor valamiben képes sikert elérni. Ez is egyfajta siker, mert tanulok küzdeni. Közben persze, ahogy ez lenni szokott, lassan a műsoridőnk végéhez közeledünk, úgyhogy azon is törhetjük a fejünket, hogy mi az, amit összegzésként mi magunkkal viszünk, illetve a hallgatók felé akarunk továbbítani.
Jaj. Közben nekem eszembe jutott még egy gondolat.
Igen, mondjad, mert az még bőven belefér.
Gyorsan mondom. Igen. Hogy szerintem az, ami sokszor ilyen ebben a korban kezdődik, és ez úgy nagyon szépen hozzátartozik az egész eddigiekhez, amiről beszéltünk, az, hogy ennyi idősen szokott eljönni az a pont, hogy a szülőkben is felmerül az, hogy akkor innentől kezdve nem hozzák viszik a gyereket, hanem elkezdhet egyedül járni. Ha nem is haza, de mondjuk egyik helyről a másikra, igen, vagy ilyesmi. És ez egy nagyon fontos pont szerintem. Ez a fajta, mert itt megtestesül mindaz. Az a felelősség, az az önállóság, az a tisztelet a szülő részéről is, és a gyerek részéről is, a bizalom, a biztonság, tehát minden, amilyen folyamatokról itt beszéltünk, hogy zajlanak.
Hogyne, és itt bizony nagyon fontos, hogy egyrészt a szülő a saját aggodalmait azt a helyén kezelje, másrészt, hogy közben a gyermek is érezhesse, hogy a szülő azért ott van az ő figyelmével. Tehát mondanék egy konkrét példát, hogy igen, elengedhetem, de az első napokban egész biztos, hogy a gyermeknek nagyon nagy szüksége van arra a mobiltelefon korában, hogy rákérdezzek, akár csak egy SMS-sel, hogy rendben odaértél-e, ahová mentél, és akkor itt már hatalmas büszkeségek vannak, mert rögtön komoly erőmennyiség költözik a gyermekhez, meg a szülőhöz is, hogy de olyan jó, hogy ilyen talpra esett gyermekem van.
Igen. És ez automatikusan meghozza azt is, hogy a szülő is elkezdi látni ezt a szép lassú léptekkel, de valahol mégiscsak így a végén a felnőttség felé haladást, hogy nő, és hogy itt már nem csak egy olyan gyerekről van szó, akit védeni kell, hanem egy olyan gyerekről is, aki képes már önállóan is felelősségteljesen is egyedül tenni valamit.
Akinek nagyon fontos, hogy egyre nagyobb tereket adjak. Így van, nem csak védeni szükséges, hanem nagyobb tereket adni számára, de követni, hogy vajon ő azokon a nagyobb tereken, amiket megkapott, vajon hogyan tud magával is, meg a közösségével is összhangban jól növekedni. Így van. No, hát nagyon szépen köszönöm neked, Réka, a beszélgetést, és akkor most tényleg a záró gondolatnak az ideje jött el. Így van.
Nem is tudom, én most egy nagyon általánosan tudom megfogalmazni, hogy megint ez a dinamikusan változni. Tehát mind a szülőnek, a gyerek az változik így is, úgy is.
De nem mindegy, hogy melyik irányba, azért itt így van, változik, de nem mindegy, hogy melyik irányba.
Igen, hogy így dinamikusan változni, követni, úgyhogy közben megállni, reflektálni arra, hogy jó, akkor most mit is csinálunk, és milyen irányba, mert hogy szerintem itt ezt megint hangsúlyoznám, hogy szerintem itt nehéz az, hogy ez nagyon gyorsan történik, úgy, ahogy gyorsan nőnek a gyerekek, fizikailag is ilyenkor egyik tényleg hónapról a másikra, úgy ezek a folyamatok is így egyik pillanatról a másikra jönnek, és lehet, hogy a szülő viszont nem ennyire gyors, tehát, hogy ő még hirtelen
azt gondolja. A műsoridőn viszont nagyon gyorsan lejárt, úgyhogy nagyon úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, Réka, hogy beszélgethettünk, a hallgatóinknak pedig a megtisztelő figyelmet. További áldott jó estét kívánok. Farkasi Bolya Máriát hallották, Szilágyi Rékával beszélgettem, és Pál Völgyi Sándor volt a technikusunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!